Kedves hallgatóink! A következő percekben Molnár Péter riportját hallhatják Ősi János íróval, Szent László király ünnepe alkalmából.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent királyunkra, László királyra emlékezünk liturgikus ünnepén június 27-én. Ezzel kapcsolatban kerestük meg a Mária Rádió telefonvonalán Ősi János, magyar és történelem szakos tanárt, írót, a Szent László témájú regénysorozat íróját. Köszöntöm a hallgatók nevében. Egy pár kérdést szeretnék feltenni önnek. Hogyan kezdett el Szent László után érdeklődni, és hogy született meg a róla szóló regénysorozat?
Talán nem is véletlen, hogy tanárként figyeltem fel először Szent László alakjára. Tulajdonképpen nem először tanítva már mindazt, amit róla a középiskolás történelem tankönyvek tartalmaznak, és nem először szembesülve azzal a tapasztalattal, hogy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű összehasonlításban is ki kellene tűnjön a diákok számára, bárki számára, hogy más jelentőségű alakról van szó, mint Könyves Kálmán, vagy akár Szent István is, bár nem szeretnék messzire menni a összehasonlításban, hanem csak egy példát mondanék, és akkor talán Könyves Kálmánnal összehasonlítva, aki utóda volt Szent Lászlónak. Nagyon szembetűnő, hogy Könyves Kálmán még minden fenntartás nélkül alkalmazta azt az egyébként középkorban szokásos módszert, hogy az ellenfeleivel, a megvakítás eszközével számolt le, vagy valamilyen más módon, amellyel uralkodásra alkalmatlanná tették őket. Holott például Könyves Kálmán esetében, akivel leszámolt, a saját édestestvére volt. Most sokan mások is alkalmazták ezt, Szent László viszont nem. Az ő egyébként unokatestvérként, hát ismert ellenfelével, riválisával, mai szóhasználat szerint Salamonnal szemben. De sok más tényt is említhetnék, ami miatt én azt gondoltam, hogy ez a szent, ez a kiváló hős, ez fölkeltheti a figyelmet a emberekben, diákokban. Azonban azt számtalanszor tapasztaltam, hogy ez nem történik meg, és megpróbáltam olyanféle eszközökkel közelebb vinni hozzájuk, amelyek rendelkezésemre álltak, tehát például a képes krónikából, ami nagyon sok szép történetet tartalmaz, Szent Lászlóról felolvastam részleteket, vagy elmeséltem részleteket. És aztán ebbe a dologba valamennyire belemelegettünk, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen én lehet, hogy jobban, mint a diákok, és aztán érdeklődtem amennyire tudtam, utána jártam Szent László történetének, és megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy valóban egy rendkívüli történelmi személyiségről van szó, a szószoros értelmében egy szentről, és természetesen tulajdonképpen így kerültem én, röviden válaszolva a tanárként közel a személyiségéhez, és megpróbáltam hát a diákjaimnak is ezt átadni. Valamilyen értelemben ennek eszköze a legény is, de a szándékaim között ez ott volt. Hát ott volt persze az is, hogy valamilyen értelemben emléket állítani Szent Lászlónak. Noha tudom, hogy van róla sok más könyv, és nagyon értékes könyvek, egyet mondani, még 100 évvel korábbról Karácsonyi János püspök tanár egy csodálatos életrajza, de hát valami értelemben mégis az már egy kicsit idejét múlt, ha ezt a szót nem rossz értelemben használva, korszerűbb képet igyekeztem, közelebb álló képet rajzolni, emberi oldalát is megvizsgálni Szent Lászlónak.
A regényei mennyiben történelmi és mennyiben fikciós művek? Hogyan járt utána a kórhű környezet és karakter ábrázolásoknak?
Hát nagyon fontosnak tartottam, hogy a történelmi hűség az a lehetőség keretein belül érvényesüljön, és emiatt olyan részleteket is talán belevettem a regénybe, amelyek magát a cselekményt nem vitték előre, vagy nem feltétlenül arra szolgáltak, hogy cselekményessé tegyék a történetet, a könyvet. Mondok egy példát, hát mindenki tudja, hogy a középkor a várakról híres, vagy a várakról is híres, és hát persze vannak csodálatos kőváraink, akár Visegrád, de bármelyik másikat is mondhatnám. Viszont Szent László korában, sőt még az azt követő időszak elején is alig-alig voltak kővárak, hanem egy egészen más szerkezetű, de nagyon érdekes építmény, az úgynevezett földvárak szolgáltak várként, védelem és sok minden más célra, amelyeknek legfeljebb valamilyen kőből épült lakótornya volt a végső védelem eszközeként, de semmiképpen sem azok a várak, amelyeket ma elképzelünk. Ez a történelmi hűség miatt példaként lehetett fontos, de sok más részletet említhetnék. Azonban persze összességében hát olyasféle a helyzet, hogy mintha egy vázát kellene összeraknunk néhány cserép darabból, ami abból megmaradt, valaha összetört, és csak néhány része maradt meg. Hát ez nem könnyű, még ugye akkor se, hogyha tudjuk, hogy elméletileg milyen az alakja annak a vázának. Talán azt rekonstruálhatjuk is, de már a díszítését ugye sokkal nehezebben. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani vele, hogy a történelmi hűség mellett ugye muszáj volt fikciós elemeket belevinni a történetbe, hiszen nem állt össze a teljes képe. Holott valahol ez volt a cél, ez is a céljaim között szerepelt, hogy minél részletesebb, minél pontosabb, és hát persze hihetőbb képet rajzolni erről a korszakról és magáról Szent Lászlóról. A források közül sokat kiemelhetnék, de hát valójában amire leginkább hagyatkozni lehetett egy ilyen regényes értelemben, azok maguk a regényes geszták, amik ebből a korszakból, vagy ezt a korszakot nem nagyon, hát meg Claude időszakból származnak, Kézai Simon geszta hungaroruma, vagy a jól ismert képes krónika. Magára a részletesebb dolgokra, mondjuk egy viseletre, korabeli viseletre, vagy akár egy épület szerkezetére, hát rendelkezés álltak állnak, azért szerencsére nagyon jó könyvek, én nem csak ezek közül egyet-kettőt, László Gyulának, régész professzornak könyvei, rajzai, képei, Baják László professzor könyve, sokat mondhatnék, de talán ez a lényeg, hogy a történelmi hűség, az fontos célkitűzés, azt hiszem minden történelmi regénynél számomra mindenképpen az volt, ugyanakkor hát azt a problémát meg kellett oldani, hogy nem állnak rendelkezésre információk, néha évek, évtizedek, vagy legalábbis évek, amelyek alatt nem is tudunk semmit adott személy életéről, esetben mondjuk Szent László életéről, vagy legfeljebb csak feltételezéseket, ezeket az űröket valahogy ki kellett tölteni, persze.
A sorozatban megismerhetjük Szent László emberi oldalát is, kicsit közelebb kerülhetnek az alakjához az olvasók. Ön szerint mik a legfőbb erények, amit a királytól tanulhatunk a mai kor embereként?
Hát igen, ha sorban haladok a kérdésben, amit megfogalmazott, akkor mi az elsővel kezdve azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ez volt a legnagyobb probléma. Ugye, hogy Szent László emberi oldala, egy szentnek az emberi oldala, mennyire szabad ezt kihangsúlyozni, mennyire szabad ezt pláne fiktív eseményekben ábrázolni, anélkül, hogy a szentség sérülne, amit hát nem szerettem volna, sőt mindenféleképpen el akartam kerülni. Ennek ellenére bele kellett menni, vagy legalábbis belementem olyan eseményekbe, amelyek nem feltétlenül idézik fel az emberben a szentség gondolatát, érzetét. Mondok egy példát, abból a dolog világosabb lesz talán, vagy világosabb lehet. Tudjuk valamilyen szinten, tudjuk a forrásokból, hogy Szent László első felesége magyar családból származó leány volt. Ennyi a tény, amit tudunk, de ebből rengeteg minden következik. Például következik az, hogy mivel ez teljesen példátlan volt a korszakban, hogy egy hercegi származású, és tulajdonképpen a trónöröklés sorrendjében a második helyen lévő személynek ne egy másik uralkodó családból válasszanak feleséget, hanem úgymond csak egy előkelő családból. Ez olyan mértékben példa nélküli, a szószoros értelemben nincs rá más példa, tudomásom szerint az Árpád-házi hercegek sorában, hogy ezzel mindenképpen el kellett gondolkodni, és ebből ugye valamilyen következtetéseket levonni, illetve hát ezt megmagyarázni. Mi lehet ennek a magyarázata? Hát lehet az, hogy talán valamilyen értelemben nem mellőzött lehetett László családban, vagy pontosabban szóval szándékosan hátrányosabb helyzetbe akarták hozni, mint a talán adottságaiban nála kevésbé uralkodásra termelt, de első szülött Gézát. Ezzel a házassággal tulajdonképpen lehetett. Én nem ezt az utat választottam, nem voltam ilyen, nem feltételeztem ilyen rosszat fel a családról, hanem azt feltételeztem, ami sajnos szintén példátlan a korban, hogy tudnék, ez egy szerelmi házasság volt. Nem a szokásos dinasztikus érdekházasság a uralkodó körében, nem csak a magyar uralkodóházban, hanem egész Európában ez egy teljesen bevett dolog volt. Elfogadott dolog volt, hogy a szülők megválasztották a herceg vagy hercegnő számára azt a másik uralkodó családból származó házastársat, akit ők fontosnak tartottak a diplomáciai kapcsolatok szempontjából. Tehát emberi oldalhoz semmi köze nem volt. De azért lehetett el a példa volt is, és én itt abból a fikcióból indultam ki, hogy hát ez egy szerelmi házasság volt. Tovább menve ezen az esemény szálon, azt is tudjuk ezekből a forrásokból, a krónikákból, hogy ebből a házasságból tudjuk, vagy valószínűleg született egy gyermek, egy kislány, akit viszont László 4-5 éves korában már egy érdekházasságban egy kijevi herceghez adott hozzá olyan értelemben, hogy nyilván nem kötötték meg a házasságot, hanem ezt a kislányt hát elvitték a kijevi fejedelemség területére, és ott nevelték föl már, mint a leendő nagyfejedelemnek a jegyesét. De ugye ez apaként egy döbbenetes döntés lehetett. A 4-5 éves kislányát örökre, mert bár aztán felnőtt fejjel valójában visszatért, de ezt nem lehetett tudni akkor, 10-15 éven át biztosan nem látta. Tehát milyen döntés ez egy szülő részéről, hogy a 4-5 éves kislányát örökre kiengedi a családból, és gyakorlatilag eljegyzi egy vadidegennel. Nem akarom ezt tulajdonképpen túlhangsúlyozni, tényleg az a helyzet, hogy ez a középkorban szokásos dolog volt, de ez nem jelenti azt, hogy ennek ellenére lettek volna ehhez kapcsolódó szülői érzései. Lászlónak ezt én ezt a regényben valóban igaz fiktív elemként megírtam, de nem hiszem, hogy ezzel ártottam volna a szentnek. Még akkor is, hogyha ez nem állítható példaképként, semmelyik szülő elé ez a magatartás a gyermekével szemben. De még egyszer nem gondolom, hogy ez a szentségét csorbítaná, hiszen egy másik korban vagyunk, de azt se gondolom, hogy ezt ne lett volna szabad kihangsúlyozni. De még egyszer lezárva, tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon nehéz dolog volt egy szentnek az emberi oldalát ábrázolni, de azt hiszem, hogy talán mégis fontos lehetettem. Mik azok a tulajdonságok, amiket én kiemelnék? Hát igazából nagyon sok, de talán ebben a hosszú sorban első helyre tenném a emberiességet, a humanitást, a kegyességet, majdnem ugyanazt értve, mint három kifejezésen, de mondhatnám azzal a megfogalmazással is, hogy azt szeresd az ellenséged parancsa, aminek Szent László hihetetlen módon, és nyilván nem kicsi emberi erőfeszítések árán megfelelt, és erre példa a Salamonnal vívott trónharca, amire a beszélgetésünk elején én már hivatkoztam. Ugye Salamon egy megkoronázott király volt, és egyébként pedig unokatestvére Lászlónak. Ezen trónharcok során László nem egyszer legyőzte ezt a unokatestvérét, Salamont, de soha vele szemben nem követte el azt, amit, ahogy utaltam rá, Könyves Kálmán megtett az ő riválisával, a saját testvérével, Álmossal szemben, de hát mondhatom, István is megtett Vazullal szemben, és egyébként még sokan mások. Holott Salamon nem egyszer visszajött ezzel a jósággal a híres visegrádi Salamon toronyba, ugye még a nevét is róla kapta már, mint Salamonról záratta László, amikor legyőzte Salamont nem első esetben, és aztán Szent István szentélyoltás akkor 1083-ban ezen ünnepség keretében szabadon engedi Salamont, aki egy cseppet sem hálás. Azonnal összefog László ellenfeleivel, és azonnal gyakorlatilag az életére tör, újra elfogja őt László, újra megbocsájt neki, elengedi. Szinte már majdnem nevetséges a dolog, amikor harmadszor, negyedszer is ezt a rendkívül emberséges, kegyes gesztust megteszi. Szeresd az ellenséged, vagy legalábbis légy kegyes, humánus. Ennek óriási szerepe van Szent László életében. De mondhatnám az őszintességet is, ami nem általános és többé-kevésbé talán semmit mondó parancsként működik, vagy erkölcsi tökéletességként működött Szent László életében, hanem a tőle legtöbbet idézett, pontosabban szóval szöveg, amit egy itáliai apátnak írt, hogy bűnösnek érzi magát, mert a világi hatalmat nem lehet a legnagyobb bűnök, a legfőbb bűnök elkövetése nélkül gyakorolni, írta, és minden bizonnyal hitte, vallott a Szent László. Nincs benne egy csöpp álszentség, csak utalva a mai viszonyokra, hogy ma ezt hát igen kevesen ismerünk be. Világi hatalom ugye kell, de hát valóban nehéz azt valószínűleg bűnök nélkül gyakorolni. László legalábbis ezt írta és mondta, és azt hiszem, nagyon szép és őszinte gondolat a részéről, amit biztos nem is volt könnyű emberként megélni, vagy hát nehéz helyzetben lévők szegények segítésére, amire példa a legjobban ismert, valószínűleg legtöbbek által ismert legenda, kerlési csata története, ugye, amiben tudjuk, és gyönyörű középkori templom festmények, freskók, falfestmények sokasága őrizte, vagy őrzi még talán szerencsére néhány ma is ezt a jelenetet, amikor Szent László sebesülten, súlyos láb, comb sérüléssel, valószínűleg egy lándzsával, valamelyik kun vagy besenyő, inkább talán besenyőkkel harcoltak ott, bár a legendában kunok szerepelnek, de hát ennek mégis nagy jelentőség nincsen. Tehát valamelyik ellenséges harcos őt a lábán, combján, egy lándzsával megsebesítette, és ennek ellenére az ellenfél egyik tisztje vagy vezére elrabolt lány itt magával, és László utána lovag volt, utána indult, és kimentette a fogságot. Ezt a leányt, talán ez egy püspök leánya volt, most ebben nem kell belemennünk, hogy akkoriban ez még nem volt lehetetlen dolog, de a legenda nem így maradt meg, és nem így ábrázolják, hanem hogy egy szegény szolgáló leány, aki írt a herceg, gyakorlatilag az életét tette kockázatra.
Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak, a hallgatói családnak?
Hát én mindenképpen azt üzenem, hogy egy picit talán jobban figyeljünk oda erre a nagy magyar nemzeti hősre, és egyúttal szentre, Szent Lászlóra, hiszen az emberi kiválóságai, tulajdonságai azok talán nagyobbak, mint olyan uralkodók és nemzeti hősök, akiket jobban ismerünk. Kicsit László, Szent László éltatlanul elfelejtődik, én azt tapasztalom sajnos. Kicsit, picit érdemes jobban figyelni őre, én csak ennyit tudnék tanácsolni.
Kedves tanár úr, köszönöm a beszélgetést, és elköszön öntől és a hallgatóktól Molnár Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Üdvözlégy, kegyelmes Szent László Kerár, Magyarországnak híres oldalban. Szent Kerályok közt drága látus gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Nékünk születél Lengyelországban, mennyből odatál nagy csodaképpen. Mászol születél Szent Keresztvíztől, ősödnek nevén Lászlón önnevel. Téged dicsérnek Szent Zsolozsmával, papok, diákok és város népek. Téged dicsér földnek kereksége, téged dicsérnek Istennek angyali. Te arcul teljes szép piros valhát, tekintetedben embereknél kedves, beszédedben ékes karodban erő, lám minden te ejtesz ki, te vélet küzdni. Dicsérjük magyarok Szent László Kerályt, bizony érdemli dicséretünkön. Dicsérjük őtet angyalok mondván, üdvözlégy kegyelmes Szent László Kerár.
Molnár Péter beszélgetését hallhatták Ősi János íróval, Szent László király ünnepe alkalmából.
Mária Rádió.